95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Megújult a Turinform EGRI irodája. A holokauszt 80. évfordulójára jelent meg Wagner Ilona és Akik megmenekültek című kötete. Előadás sorozat indult a miskolci Szent Miklós görögkatolikus óvodában a 3-tól 6 éves korosztály nevelési sajátosságairól. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megújult a Turinform EGRI irodája. A helyiség teljes körű felújításon esett át a Kisfaludi 2030 program keretében. A 34 millió forintos beruházással modern, barátságos és akadálymentesített ügyféltér várja az egrieket és a városba érkezőket, mondta el az iroda átadón Törőcsik Gábor, az Egerváros Turisztikai Kft. Ügyvezetője.
Perceken belül láthatja a sajtónyilvánosság is a megújult Turinform iroda Egert. Ez egészen pontosan milyen megújítás és mennyi idő alatt valósult meg ez a projekt?
EGRI Turinform most belülről újult meg teljesen. Ugye az egriek tudhatják, hogy körülbelül másfél éve kívülről a homlokzat megújult, és most egy pályázati forrás, a kisfaludi pályázati forrásnak köszönhetően teljesen átalakult a belső. Ez úgy van, hogy az országban a Turinform irodáknak van egy egységes arculata, és lépésről lépésre megújulnak a magyarországi Turinform irodák, és most mi kerültünk sorra.
Ez már egy szükséges felújítás volt, vagy pedig jókor jött ez a pályázat, hogy végül sikerül megvalósítani? Tehát itt alapvetően helységek lettek mozgatva, fejlesztés, infrastruktúra, vagy egy gyakorlatilag minden megújult?
Igazából a fő dolog az arculathoz való igazodás, tehát hogy egységes legyen az országos Turinform arculat. A másik, hogy például mozgáskorlátozottak most már be tudnak jönni, nincs eddig nem lehetett megközelíteni. Újabb kis funkciókat is, például csomagmegőrző van a Turinformban, mobiltöltési lehetőség, gyereksarok, tehát hogy egy kicsit funkciókval is bővültünk, de igazából a nagy fejlesztés az, hogy arculatilag, tehát tényleg burkolatot cseréltünk, kifestettünk, egy kicsit az elektromos rendszert, tehát hogy felfrissítettük, és ez most olyan elegáns környezetben tudjuk fogadni a vendégeket, illetve az egrieket is, ami szerintünk egy méltó Eger minőségéhez.
Tehát azért a Turinform iroda 90-es években már biztos, hogy működött, nem tudom most a pontos dátumot, de tudom, hogy én még itt voltam szakmai gyakorlaton középiskolában, tehát tényleg már bő 30 éve működik az intézmény, és ugye évek óta megszokható a szolgáltatásokban, ugye programkínálat, jegyértékesítés, stb. Hogy esetleg a szolgáltatás bővítés is várható-e?
Igazán nagy bővítés nincs, mert nagyon szépen beállt a funkciónk így a városban. Ugye elsődleges ez a vendégek, tehát a turisták fogadása, információval ellátás, de nem csak úgy, hogy aki betér, hanem itt nagyon sok telefonos e-mailes megkeresés van, illetve a háttérben a kollégák adatbázisokat töltenek, tehát az internetre felkerüljön Egerről, illetve környékéről pontos adat, az itt történik. Tehát ez fontos tudni, mert sokan ezt nem tudják, hogy itt nem csak az
a face-to-face kommunikáció
van. Igen, nagyon sok háttérmunka is van. A másik, hogy az egrieknek is egy ilyen iroda vagyunk, és hogy ugye említetted itt a jegyiroda funkciót, tehát tényleg nagyon sokan bejönnek még koncertjegyeket, színházjegyeket venni, nem csak egrieket, hanem országos szinten is árulunk, illetve nagyon fontos a városkártya, tehát itt lehet a városkártyát intézni, ami nagyon sok egrinek, tehát rendszeresen bejárnak.
Itt ebben az irodában hány órától hány óráig fogadjátok az ügyfeleket, turistákat, helyieket, érdeklődőket, bárkit is, mondjuk mekkora apparátussal dolgoztok?
Hát a front office-ban, azaz kint a láthatóan általában két kolléganő van, és hétköznap 9-től délután 5-ig, illetve szombaton vagyunk 9-től 1-ig, illetve a szezonban 2-ig. Ugye itt zárójelben megjegyzem, sokan mondják, hogy miért nem vagyunk nyitva vasárnap, de hát hogy a hosszú-hosszú évek során kialakult, hogy vasárnap is nyitva voltunk, de nem térnek be a vendégek, mert az az elutazó nap általában egy hétvégén. Tehát, hogyha elsőre ránézünk, vasárnap sok a turista, igen, de már nem jönnek be, hanem inkább aki egy több napot, az az első napon jön be hozzánk, illetve előzetesen érdeklődnek.
És akkor még egy dolog kapcsán visszatérve a beruházásra, illetve ugye a megújulásra, ez a pályázat, ez mekkora forrás biztosított, mekkora forrást kaptatok a megújításra?
Itt 34 millió forintnál kicsivel több összegről van szó, szóval ezt mi 100%-osan Kisfaludi program ezt finanszírozta, előfinanszírozta, ez nagyon fontos, és ezt teljes mértékben erre a funkcióbővítésre, illetve arcolati megújulásra fordítottuk.
Hát, gratulálok, sok szeretettel, azt gondolom, hogy egy megújult környezetben a munka is valahogy impulzívabban fog
hatni. Igen, lelkesítő, meg reméljük a vendégek, betérő vendégeknek is tetszeni fog. Sok szeretettel várjuk őket.
Köszönöm szépen.
A holokauszt 80. évfordulójára jelent meg Wagner Ilona Sátor Alja újhelyi pedagógus és Akik megmenekültek című kötete, amelyben olyan elbeszélések olvashatóak, amelyeket azok a zsidó származású emberek osztottak meg a szerzővel, akik túlélték a koncentrációs táborok borzalmait és hazatértek. Legutóbb egy Sátor Alja újhelyi középiskola diákjainak mutatta be kötetét.
1997 és 2018 között volt az az időszak, amikor én az életem nagy részét a zsidóvallású emberek között töltöttem, és jegyzeteltem. Sok minden lesz hasonló, amit el fogok mondani, mert többen ugyanazt tudják elmesélni, mert szinte egy helyen voltak. Azért gondoltam, hogy csokorba fogom ezeket a történeteket, mert keveset lehetett hallani azokról, akik visszajöttek. Elmentek semmi nélkül, visszajöttek semmi nélkül, sőt a házukba már más lakott, és ezért abszolút új életet kellett nekik kezdeni. Személyes tapasztalatom írom le a túlélők elmondása szerint. Nem tettem hozzá, nem vettem el. Sok vívódás után meglátogattam egy csoporttal az Auschwitz-Birkenau tábort, ahová nagyon féltem elmenni, nem a látványtól, hanem saját magamtól, mert az én emberkéim, akik ezt túlélték, Birkenauban voltak többségben. Hát nem volt egyszerű, nekik sem, meg nekem sem. Az elmeséltek alapján több cigány származású ember is volt közöttük, és azt is elmondták, hogy egy nagyon rövid ideig voltak csak, és utána valahogy eltűntek, de kérdezni sem lehetett, ezért nem is tudják, hogy hová. Ezekből az emlékekből gyűjtögettem én össze ezeket a dolgokat, de volt, aki azt mondta, hogy írja csak nyugodtan, hogy tudják meg, hát ha leírja. Hát én leírtam, és nehezen fogtam hozzá a férjem biztatására, ezért most jelent meg, de emlékkönyvként gondolom, mert most van ennek a szörnyű dolognak a 80. évfordulója, hogy hát ha tanulunk. Voltunk Pelejtén egy emlékhelyen, és akkor mondta a rabbiol, finale rabbi úr azt mondta, hogy kevés a fiatal. Én pontosan a fiatalokat szeretném megszólítani, mert ebbe a könyvecskébe 13 évestől 23 évesig voltak ezek az emberek a gettóban, és a középiskolások pontosan ezek az emberek. Merem remélni, csak remélni, hogy meg fognak hallgatni, és meg fogják érteni, hogy miért is szóltam most hozzájuk.
Előadás sorozat indult a miskolci Szent Miklós görögkatolikus óvodában annak érdekében, hogy a szakemberek a következetes nevelés alapjait átadják az érdeklődőknek. Az első előadásban szó volt a 3-6 éves korosztály nevelési sajátosságairól, a következetesség fontosságáról, valamint a tartalmas, együtt töltött idő értékéről. Most Palkó Ildikót, az intézmény vezetőjét hallják.
Hogyha azt gondolom, és így legyintek, és azt mondom, hogy most mondjuk az övé is olyan, meg az övé is, meg mindenkié, hát akkor, de hogy ez nem így működik. Neki majd, amikor kamasz lesz, még mindig én leszek az édesanyja, meg az édesapja, és neki még mindig én kell, hogy mutassam az irányt. És akkor már nem lesz olyan humoros, hogy az övé is, meg az övé is, hanem legjobb, ha én azt fogom majd mondani, hogy de az enyém nem. Az enyém tud tiszteletet, az enyém ért a szóból, és fogunk arról beszélni, hogy nyilván, hogy hogyan fogunk ide eljutni. Amit szeretnék még jelezni, hogy ne gondoljuk azt, hogy innen, ha hazamegyünk, meghallottunk minden, 2-3 napig fogjuk majd nyilván követni, ami itt történik, de amúgy meg nem megy, meg hogy nehéz, meg egyáltalán. Akkor kérem a szülőket, hogy majd arra gondoljanak, hogy amennyiben, és Jóisten ne adja, az önök gyermeke most beteg lenne, és elviszik az orvoshoz, és az orvos azt mondja önöknek, hogy kedves édesanyja, édesapa, egy év, mire mondjuk lábra áll ez a gyermek, és egy év alatt minden nap önöknek nagyon kemény tornát kell mondjuk a gyermekkel véghez vinni, nem lesz nagyon egyszerű, a gyerek sírni fog, ordítani, anyuka is, de ha ezt végigviszik, ezt a terápiát, akkor lábra áll a gyermek. Ugye, hogy könnyek közt is megtesszük? Ugye, hogy mindannyian azt mondanák, hogy mikor telik le, Istenem, ez az egy év, de megteszem. Valami hasonlót kell gondolni. Tehát az, hogy holnap megteszem, meg holnap után, de már húsvétkor, nem karácsonykor, meg végképp nem, amúgy időm sincs rá, ez így nem megy. Tehát ha eldöntöttem azt, hogy igen, szeretném, és szeretném, hogy jó legyen, akkor csak meg kell fogadni mindazokat, mondatokat, szavakat, amelyek elhangzanak. A gyermek nagyon okos, ügyes, minden gyerek a saját szintjéhez képes, nem hozzám képest. Mert hogy én vagyok az okos felnőtt, mindegy, hogy én buta vagyok, akkor is hozzá képes, én vagyok az okos felnőtt. A gyerek nem egy kicsinyített felnőtt. Ő nem tud irányt mutatni. Lehet, hogy toporzékol és akarna, de nekem azért tudnom kell, hogy nem ő fogja mutatni meg az irányt. Azt én fogom megmutatni. Mert hogy nincs tapasztalata a világról. Gyakorlatilag nem sok ismerettel rendelkezik. Viszont minden gyerek borzasztóan vágyik a szeretetre. Olyan ritkán látjuk itt az óvodában, nem azt mondom, hogy egyáltalán, de olyan ritkán, hogy megölelik azt a gyermeket, hogy megpuszíják. Tehát ezek érzelmek, és most alakítom ki a gyermekemben az érzelmi intelligenciát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor megérkezek az óvodába, és elválok a gyermektől, nem csak úgy, na menjél, hanem megölelem, megpuszílom, van ilyen is, és azt mondom, hogy alig várom, hogy délután legyen, és jövök érted. Ezek, gondoljuk mindig abba, hogy ezt a férjünk nekünk mondjuk, az nem olyan rossz, nem? Tehát, hogyha így válunk el, hogy édesem, szívem, de hogy akkor a gyereknek is ez fontos? Nem fogja megunni? Mondjuk el minden nap. És amikor megérkeztünk, minden nap mondjuk egy de jó, hogy itt vagy.
Híreink végén az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd éjféltől nyugat felől csökken a felhőzet. Keleten, északkeleten többfelé, másút helyenként, főként az éjszaka első felében fordulhat elő eső, zápor. Északkeleten kiadós mennyiség ígérkezik. Az északnyugati szél a Dunántúlon élénk marad, reggel néhol meg is erősödik. Hajnalra általában 2 és 9 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az egészséges étkezésről és életmódról dr. Erdős Hanna olimpiai és világbajnok mestercukrásszal és cukrászmesterrel beszélgetünk. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Műsorunk a 2025. január 29-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorasszonyt, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen beszélgetünk annak kapcsán, hogy a közelmúltban Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült a Katolikus Egyetem. A beszélgetés elején ehhez gratulálok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit, köszönjük a gratulációt, mi is nagyon örültünk ennek.
Miért fontos az, hogy egy katolikus egyetem a gazdaság szereplőivel élő kapcsolatban legyen?
Minden egyetemnek alapfeladata az oktatáson és kutatáson túlmenően, hogy harmadik missziós tevékenységet is lásson el abban a régióban, ahol tevékenykedik. A harmadik missziós tevékenysége alatt sok mindent értjük. Értjük a teremtésvédelmet például, vagy éppen a hátrányos helyzet felkarolását, illetve annak a szolgálatát. De értjük alatta a cégekkel, a vállalkozásokkal, a gazdaság szereplőivel való kapcsolattartást is. Megfogalmaztuk a küldetésünkben, hogy az egyetem székvárosunknak a szellemi gazdagodását szolgálja. Tehát mi azokat a diplomásokat képezzük az egyetemen, akik majd a régió cégeinél, vállalkozásainál fognak elhelyezkedni, és ez a fajta kapcsolattartás a gazdaság szereplőivel fontos azért is, mert a képzéseinkben egyfajta tudás átadás működik a cégek, vállalkozások szakemberei és az egyetem mi szakemberek által a hallgatók számára, tehát oda-vissza gyakorlatra mennek például a hallgatóink a cégekhez, és ott tereptanárok tanítják őket, mentorok foglalkoznak velük. Ezek a külsős tanárok esetleg az egyetemen is óraadóként jelenhetnek meg, de fontos az is, hogy azt a tudást, vagy kutatási innovációt, amelyet az egyetem képes átadni, az ne csak önmagáért teremtse meg, hanem a régió szereplői javára is megtegye. Tehát ez úgy szoktuk csak mondani, hogy tudástranszfer működjön, tudásátadás működjön oda-vissza a cégek, vállalkozások szereplőivel.
Igen, és nagyon fontos az, hogy egy diploma ugye piacképes legyen. Mik azok a lehetőségek itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen? Ön szerint milyen szakok a legpiacképesebbek, a legkeresettebbek?
Az elmúlt 5 évben exponenciálisan nőtt az egyetem hallgatói létszáma. Azt, hogy mely szakokat kedvelik a diákok, azt részben a munkaerőpiac határozza meg, részben pedig a diákok indítatása, amelyet akár már megfogalmaztak kisdiákkorukban, hogy ők mik szeretnének lenni. Hát a mi egyetemünk fő profilja a pedagógus képzés, amely az örökségből adódik. Évtizedeken keresztül az államosítás után, 49 után csak tanárképzés folyt az intézményben. Aztán a ezredforduló idején bővült úgy a képzési kínálatunk, hogy aztán karrierrendszerben működtünk, nem csak pedagógus képzéseket indítottunk is. Ma már 5 karon folytatunk képzéseket, februártól pedig 6 karon, hiszen a művészeti kar kiválik a bölcsészet tudományi és művészeti karból, és önállóan folytatja tovább a szolgálatot. Hogy melyek a legkeresettebbek? Hát szeretik a hallgatóink nagyon az informatikai képzési területnek a szakjait, ez mindig közkedvelt, itt azért büszkék vagyunk arra, hogy van egy kettős képzésünk, az ausztriai Linzben működő Johannes Kepler Egyetemmel. Az a diák, aki azt elvégzi, ezt a kettős képzést, az mindkét ország diplomáját megkapja. De ugyanilyen kettős képzést működtetünk a szőlészborász mérnök képzési szakon is, ahol pedig a franciaországi bordói felsőoktatási intézménnyel folytatjuk ezt a kettős képzést. A hallgatóink képzés elvégzése után mind a bordói, mind a egri egyetem diplomáját megkapják. De még egy kicsit visszatérnék a pedagógus képzésre. Ott azért különbséget tehetünk. Az utóbbi években nagyon kedvelt volt az óvodapedagógus képzés, a csecsemő és kisgyermeknevelő képzésünk. Most az idén először hirdetjük a pszichológia alapképzést, egyébként a pedagógia képzési területhez kapcsolódó alapképzéseink is mind, meg a pedagógus képzési területhez kapcsolódóan mind keresettek, például a csecsemő és kisgyermeknevelők képzés, és sorolhatnám még tovább ezeket, de közkedveltek a gazdaságtudományi képzési szakjaink is. Ha már itt a gazdasági díj kapcsán beszélgetünk, akkor hagyd mondjam el azt, hogy büszkék vagyunk arra a tevékenységre is. És hát itt is megnyilvánul az, amiről az előbb szóltam, hogy szerves kapcsolatban kell, hogy legyünk a régió gazdasági szereplőivel, hogy az intézményünk ne csak egy oktatási és kutatási tevékenység révén kapcsolódjon a régióhoz, hanem egy szellemi és kulturális tudásközpontként elkötelezetten segítse elő a helyi gazdaság fejlődését és a vállalkozások versenyképességének a növelését, úgyhogy képzéseinket is ezért közösen a kereskedelmi és iparkamarával egységben folytatjuk. Például bevezettünk egy vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban című kurzust, ez is keresett, képzések közé számít, itt a kamara szakemberei is betanítanak ebbe a kurzusba.
Igen, és illetve itt van az előttünk egy kiadvány, ez a Top 50 kiadvány, ha jól tudom, az egyetem munkatársai ebben is tevékenyen részt vettek.
Én már most második éve az egyetem szakemberei végezték el azokat az elemzéseket, amely ebben a Top 50 gazdaságelemző kiadványban szerepelnek, Heves vármegyére vonatkozóan. Fontos számunkra, hogy a tudomány és a gazdaság közötti szoros kapcsolat minden érintett számára értéket teremtsen, legyen szó akár innovációról, képzett munkaerőbiztosításról, vagy az egyetem által Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vagy az ahhoz kapcsolódó cégek, vállalkozások számára kínált szolgáltatásról. Örülök annak, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a régió gazdasági fejlődéséhez. Fontos számunkra az is, hogy hallgatóinkat viszont olyan tudással vértezzük fel, amely közvetlenül is hozzájárulhat a vállalkozások sikeréhez. Ezért van szükség arra, hogy a piaci partnerek bekapcsolódjanak a képzéseknek a szakmai tervezésébe, a gyakorlati oktatásba, legyen szó akár egy szeminárium tartásáról, vagy mentorálásról. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ilyen szoros a kapcsolat a kamara és az egyetem között.
Igen, az oktatás mellett a kutatást már említettük, az egyetemen működik egy kutatási és fejlesztési központ. Itt milyen jellegű kutatásokat végeznek? Ez is tulajdonképpen a gazdasági élethez kapcsolódik.
Igen, tehát ahogy korábban jeleztem, hogy az egyetem fő feladata az oktatás, de fő feladata kutatás is, alaptevékenység. A kutatások az egyetemen két szinten közelíthetők meg, kapcsolódnak az akadémiai szféraban működő tanszékek, intézetekben dolgozók egyéni kutatásaihoz, és van az egyetemnek egy kutatás és fejlesztési központja, amely az egyetem egészéhez, egyetem profiljához kapcsolódóan végez komplex kutatásokat. Említettem a képzés kapcsán a szőlészeti borászati területet. A kutatás és fejlesztési központunk, ez egy tudásközpont, amely több kisebb kutatócsoportra tagolódik egy ilyen, például a szőlészeti és borászati kutatócsoport. De van a területtelepülés fejlesztéshez kapcsolódó kutatócsoport is, ez az Innorégió tudásközpont, és a egészségfejlesztési kutatócsoport is dolgozik. A gazdasághoz inkább azt mondanám, hogy elsőként ez a terület és település fejlesztési tudásközpont, és hát a másik pedig a szőlészeti borászati. A terület település fejlesztési kutatócsoport az ott nem csak kutatásokat lát el, alkalmazott kutatásokat, hanem szolgáltatásokat is kínál. Például a kiváló eszközparkjával, például drónos felvételezéseket és egyéb terület település fejlesztéshez kapcsolódó felméréseket és szolgáltatásokat, például még fúrási és fúrás elemzési szolgáltatásokat is. Például végeztünk már ilyet, összekapcsolva a szőlészeti borászati kutatással. A másik, a szőlészeti borászati kutató, az pedig elsősorban a szőlőnövény termesztéséhez, a szőlőnövény klímaváltozáshoz kapcsolódó adaptációjához kapcsolódik. Itt például most fut egy olyan, egy nemzetközi pályázat, amely francia, olasz, spanyol egyetemekkel közösen kutatja, hogy az adott térségben, az egyetemek által kutatott térségekben hogyan alkalmazkodik a szőlőnövény a felmelegedő klímához. Tehát fajta kísérleteket végzünk azért, hogy a szárassághoz való alkalmazkodását mérjük a szőlőnövénynek is. Sorolhatnám még tovább a kutatás részleteit, tehát úgy vélem, hogy egy komoly szakmai munka folyik a kutatásfejlesztési központunkban és az ahhoz kapcsolódó tudásközpontban. Egy hónapja kaptuk azt a örömteli hírt, hogy a kutatás és fejlesztési központunk elnyerte a kiváló infrastruktúra címet.
Igen, és itt még ezt is megemlíthetjük, hogy a közelmúltban nyílt egy borboltja az egyetemnek, ahol a város lakosai, illetve hát az idegenforgalom szempontjából is ez fontos, hogy bárki vásárolhat.
Igen, de azért ezt tegyük hozzá, hogy az egyetem úgy bár saját szőlő ültetvénnyel rendelkezik, és ezen borokat termel, de ez egy gyakorlati helyszín a hallgatóinknak. Nem sok egyetem büszkélkedhet saját szőlő ültetvénnyel, de mindig örömmel tölt el, amikor a kollégáim beszámolnak, hogy a képzésben résztvevő hallgatóink a képzésük elején kapnak egy szőlősort, és azt ők metszik, azt gondozzák, és mire oda jutnak, hogy elvégzik a képzést, akkor már saját bort termelnek arról a szőlősorról. Az akadémia nevet viselő brand, amelyet körülbelül másfél éve kapta az egyetemi szőlőbirtokon termelt borcsalád, amely most már 9 tétel, sőt már 10, mert azóta gazdagodott egy pezsgővel is az egyetem akadémia borcsaládja. Ez is azt a célt szolgálja, hogy a diákjainknak megmutassuk azt, hogy a szőlőtermeléstől egészen a boroknak a piacra kerüléséig milyen folyamatok zajlanak. A borboltunk is egy tanulmányi helyszín, de egyébként a kiváló borok, amelyek a szőlőültetvényünkön teremnek, azok meg is érettek arra, hogy eladásra is kerülhetnek, hiszen az Akadémia borcsaládból két bort is megmérettettünk a Decanter világversenyen Párizsban, és nagy büszkeségünkre és örömünkre az Egri csillag és a klasszikus Egri Bikavér is bronzérmet nyert, úgyhogy büszkék vagyunk erre. Budapesten nyert például az Akadémia Bikavér Superiorunk, és egyre több hír érkezik hozzánk, hogy közkedveltek a boraink.
És végezetül érdemes megemlíteni az Katolikus Egyetemen indított Senior Akadémiát is. Ez is kapcsolódik tulajdonképpen a gazdasághoz, ahol az élethosszíglan tartó tanulás nem csak egy szlogán kell, hogy legyen, hanem tényleg mindannyian képezhetjük magunkat, amíg csak élünk. Miért indították el ezt a képzést? Ugye most volt ennek is egy úgymond tanúsítvány átadása a közelmúltban.
Tehát ahogyan korábban is jeleztem, érsek úr dr. Ternyák Csaba, amikor 2021-ben megalapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet, akkor az alapító levélben úgy fogalmazott, hogy az egyetem az székvárosunk és a régiónk polgárainak a szellemi megújulására is szolgáljon. Tehát azt a tudást, ami itt van, az egyetem egy tudásközpont. Más irányban fogalmazom ezt a tudásközpont szót, mint az előbbi kutatóközpont esetében. Tehát ahol ennyi szellemi kapacitás van fölhalmozva, mint egy egyetemen, az egy tudásközpont, az intézmény. Ezt a tudást, amivel vír az intézmény, ezt sugároznunk kell. Sugározzuk ezt a képzéseink által. Nagyon kedveltek az egyetem képzései, ahogy mondtam, immár a hallgatói létszámunk ebben az évben a 8000-et is meghaladta. És igény van az egyetemi tudásátadásra. De azt szerettük volna, ha nem csak a hivatalos felvételi eljárás keretei között, hanem ahogyan mondta, az élethosszig tartó tanulás szolgálatában is hirdessünk képzéseket, és így született meg a Senior Akadémia létrehozása, és olyan kurzusokat kínálunk az érdeklődőknek, akik elsősorban az idősebb korosztályból tevődnek ki, de közöttük nem egy sok olyan diákunk is van itt a Senior Akadémián, akinek már 2-3 diplomája is van, csak érdekelte őket az a téma, amelyet az akadémia keretében meghirdettünk. Ezek a témák kapcsolódnak a városunk kulturális örökségéhez, ezek kapcsolódnak a keresztény kultúrához, kapcsolódnak az informatikai kompetencia fejlesztéséhez, ne kapcsolódnak például az előbb szőlőborról volt szó, a borkultúrához is. Örülünk annak, hogy nagyon keresett a Senior Akadémia kurzusai, és most például 300 tanúsítványt adtunk ki az akadémiát elvégzettek számára. Sokan jöttek hozzám, hogy segítsek abban, hogy a betelt kurzusra még bejuthassanak, tehát már egy fél évre előre betelnek a létszámok. Ennek nagyon örülünk, és ígértem, és biztosítjuk azt, hogy újra és újra meghirdetjük majd ezeket, illetve újakat is, amely érdeklődésre tarthat számot.
A Kisújszállási Nagykunbaptista Oktatási Központ Illési Sándor Technikum és Szakképző Tagintézmény 2024. decemberében 12. alkalommal rendezte meg az Illési Gasztrokupát. Az országos ételművészeti versenyen részt vett diákok, élő munkás, tehát helyszínen versenyfeladat, a szakácsok melegkonyhai főzés, a pincérek díszterítés, az eladók díszcsomagolás, a cukrászok süteménykészítés és tortadíszítés, a mixerek pedig koktélkészítés kategóriákban indultak. A cukrászsűri egyik tagjával, Erdős Hanna, négyszeres olimpiai és négyszeres világbajnok mestercukrásszal és cukrászmesterrel beszélgetünk, aki 12 éve a zsűri tagja.
Cukrászmester, mestercukrász. Ez nem egy szójáték.
Ennek az a jelentősége, hogy van, amit a szakmai előmenetel útján lehet kiérdemelni és adományozza a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. A másik pedig szintén van egy szakmai előmenetel, ami alapján eljut az ember a mesteri szintre, de az egy tanfolyam elvégzése, egy oktatás elvégzése, illetve egy kőkemény vizsga van a végén, szóbeli, írásbeli, illetve gyakorlati vizsgamunkát kell az asztalra letenni, tehát én nekem így mind a kettő megvan, tehát meg is csináltam a vizsgát is, illetve adományozva is megkaptam a mesteri címet.
És akkor úgy lesz valaki mester cukrász?
Így van.
Ön volt a zsűrinek az egyik tagja, a 12. Illési Gasztrokupán a cukrászokat zsűrizte. Most így visszagondolva, itt beszélgettünk róla, hogy mennyi gyönyörű sütemény, költeményt láttunk színvilágban, formában, terítékben. Mik voltak a szempontok, ami alapján pontozták és döntöttek?
Hát ugye először is ugye van egy versenykiírás, amit mi megkapunk a szervezés folyamán, és ezt a versenykiírást ugye mi azon a napon magunknál tartjuk, és ugye az alapján megy a zsűrizés. Ugye van, amikor van egy kötelező menetrend, ugye egy dísztorta, ami nem volt a téma megkötve, nem volt a méret, nem volt az elkészítési technika megszabva, minden szabadon választott volt, annyi kitétel volt, hogy csak ehető alapanyagot tartalmazhat, a díszben is csak ehető alkotóelemek voltak használhatók. Nagyon egyszerű elképzelni, például ugye a grínázs, a karamell, a csokoládé ehető, a marcipán az ehető, de az a mostani divatos cukorvirág az nem ehető, mert egy nagyon vékony drótszál van a szirmokba, illetve a levelekbe, a csokokba, tehát ez már nem volt alkalmazható. A versenykiírás többi részében volt egy hagyományos süteménynek az elkészítése, ez az élelmiszer nagykönyvben, ahogy le van írva. Itt ugye a dobostort és az Eszterházi volt ott, ezt lehet volt kézenfekvő, hogy ezek közül illet választani. Ugye a dobos torta is nem újra gondolva, az Eszterházi torta is nem újra gondolva. Tehát például a dobos torta, az ugye a 6 tésztalap, a töltelék, illetve a dobozcukor a tetején, mindenféle díszítés nélkül, és nem állítva, nem döntve, nem hajlítva, nem doboztekercs, mert a doboz torta szelet volt ugye az eredeti, ugyanígy az Eszterházinál. Ugye itt néztük a méretet, néztük ugye az élelmiszerkönyvnek megfelelő kinézetet, illetve kóstoltuk. Tehát itt az állagát is néztük, és ugye az ízét. És ugye volt még egy másik feladat, amikor kétfajta fajtánként 6-6 darab süteményt kellett elkészíteni, illetve egy-egy darabot pluszba a zsűrinek kóstolóba ki kellett tenni. Ugye itt is le volt írva, hogy 6-6 plusz 1. És volt olyan tányér sajnos, ahol 5 plusz 1 volt, vagy 7 plusz 1. Tehát az már nem felelt meg ugye a versenykiírásnak. Ez szigorúnak hangzik, de valahol muszáj voltunk 74 versenyzőnél szigorúnak lenni, mert nem kaphat mindenki aranyérmet. És azért tehát kellett ugye szelektálnunk. Itt is ugye néztük a süteménynek a méretét, mert volt nagyon nagy, ami már egy reggeli sütemény, tehát inkább egy péksütemény jellegű, komplett étkezést pótolhat, illetve voltak már egészen apró mini szinte bombon nagyságú sütemények. Itt ugye a kikészített sütemény az az arany középút, tehát ott nekünk afelé kellett menni. Ugye néztük a kinézetet, néztük az állagot, mindig meg minden egyes süteményt megkóstoltunk, és ugye természetesen az ízét, az, hogy most mennyire vajas, mennyire, ami, ha volt leírás, hogy milyen az a sütemény, pésztáciás, málnás, ribizré, krémes mousse, akkor ennek megfelelően kerestük ezeket az ízeket, a musznak kerestük az állagát, és néztük azt, hogy eladható-e a sütemény. Mert volt nagyon szép sütemény, nagyon szépen volt tálalva, egy olyan ropogós, mai divatos tészta volt az alján, amit nem lehetett még késsel sem nagyon elvágni. Tehát ha most ezt egy cukrászdába kitesszük a pultba, bejön a vendég, helyben fogyasztásra kéri, kitesszük neki tányéra, nem fogja tudni megenni. Ugyanígy egy, tehát például voltak Eszterházi tortaszeletek egy asztalnál ízre, ha becsukott szemmel kellett volna kóstolnunk, akkor azt mondjuk, hogy majdnem tökéletes. De annyira puha volt az a tésztának is az állaga, illetve a töltelék is annyira lágy volt. Sajnos a teremben is ugye meleg volt, ennyi ember ugye bemelegített a termet. Mind a 6 darab sütemény elfeküdt. Tehát ez megint, ugye mi látvánnyal is bírálunk, és ez nem eladható. Mert ha ott helybe kitesszük a cukrászdába, és tányérba a vendég elé tesszük, ő rögtön megeszi, meg tudja enni. De ha valaki hazaviszi, akkor már az utazás nem bírja ki. És otthon, amikor kibontja, kap egy maszlagot. Tehát ez már, ugye, tehát ezek voltak azok a szempontok, ami alapján mi bíráltunk.
Összességében milyennek látod a cukrásztanulókat, hogy vannak ígéretes versenyzők?
Érdekes, mert pont a zsűri kollégánk, a Jegesi Jácint, aki most harmadikként, úgymond betanulóként csatlakozott hozzánk, éppen beszéltük a Balog Attila zsűri kollégámmal, hogy ez egy érdekes szituáció. Mert ugye én közel 20 éve zsűrizek, és a Jácintot zsűriztem, mint tanuló. Az én általam Szolnokon rendezett versenyen ő megjelent, mint tanuló. Utána láttuk, akár itt az Illési Gasztrokupán is szakoktatóként, hogy ugye végzett az iskolával, elhelyezkedett, hozta a diákjait, mert pozitív versenyélményei voltak, hozta a diákjait, mint felkészítő oktató, és most csatlakozott hozzánk a zsűribe. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, még tiszta libabőrös is lettem tőle, hogy tehát látva azt, hogy egy tanuló milyen utat járhat be, ha kellő alázat van benne, akkor ez egy csodálatos dolog, hogy nem pálya elhagyó, nem szakma elhagyó, és azt az utat, amit őt versenyzőként, diákként bejárt, a szakoktatóként viszi tovább. Na most azért én ugye 20 éve zsűrizek, 20 év alatt azért nagyon sokat változott az oktatás, nagyon sokat változott a gyakorlati képzőhelyek hozzáállása akár, nagyon sokat változott a szakoktatók motiválása, nagyon sokat változott a képzőhelyek, iskoláknak az anyagi lehetősége. Ez így hullámokba volt, amikor jobb volt, amikor kevésbé, illetve nem szép szóval élve, nagyon sokat változott a gyerekanyag. Tehát átíródott a fontossági sorrend. Tehát akarom, felnézek például én rám, irigy vagyok rá, és akkor elmondom, hogy ez mennyi lemondással, mennyi munkával jár, ja, hát én azt nem akarom. Tehát az, hogy most itt megjelent egy-egy versenyző tanuló, hogy őt látjuk-e legközelebb, egyáltalán nem biztos. Holott 20 évvel ezelőtt, mikor kezdtem, ha másodévesként itt volt versenyzőként, akkor ő még itt volt negyedévesként is. Ugyanúgy szakácsként, ugyanúgy cukrászként, ugyanúgy felszolgálóként, ma már ez nem biztos.
Az elmúlt 20 évben az alapanyagok, vagy az alapanyagok népszerűsége mennyire változott?
Nagyon sokat változott. Ugye régen nem volt internet. Nem volt ez a modern digitális világ, hogy a világ másik részén kiadják a dubai csokit, és már két nap múlva Pesten követelik, hogy miért nincs. Tehát ugye teljesen más világot éltünk. Sokkal hagyományosabbak voltak a sütemények. Most bejött a francia konyha, a francia gasztronómia, akár a szakácsoknál, akár a cukrászoknál, ami nem biztos, hogy rossz. Nagyon sok új alapanyag jött be, de teljesen más egy pesti, vagy egy balatoni, vagy egy nagy szállodai vendéglátóegységnek a konyháján azt értékesíteni, mint akár az én városomba, Tiszaföldváron, egy kis cukrászdába. A 70 éves ma, amikor nem fogja megvenni a csoki muszt, ő a francia krémest fogja megvenni. Tehát meg kell találni az adott hely vendégköréhez a megfelelő arany középutat, illetve tehát ez a média, ez a TikTok, a Facebook, és nem akarom ezeket reklámozni, tehát olyan követelményeket támaszt a cukrászok, szakácsok elé, akár egy esküvői torta esetében, akár ez a fent említett dubai csoké. Tehát néhány napon belül, ahogy a világban megjeleni, és felkapják, onnantól kezdve ezt elérhetővé kell tenni, mert aki ezt a TikTokon látta, az nem a francia krémest fogja megvenni, és nem azt a dobostól, tehát ami 100 éve reneszánszet éli. Tehát most csak mondtam számokat. Illetve még az, ami így nagy-nagy követelmény így a média világába, hogy folyamatosan ugye a cukrászoknak, a szakácsoknak is képbe kell lenniük, és bármennyire nincs idejük, és esetleg régi módibbak, és elutasítják ezt a digitális világot, muszáj nekik ezt követni, mert máskülönben vendégkört fognak elveszíteni, vagy pedig, ha nyomon követi, akkor vendégkört hozhatod a magának. Hogy a média mennyire erős. Én ugye szakács is vagyok, de ugye nem ezen a szinten. Például Gordon Ramsay-nek a nevét legtöbb háziasszony ismeri, még az arcot is hozzá tudja. Lehet, hogy még egy szakácskönyv is van otthon a polcon. Nem bántom Gordon Ramsay-t, de nem a világ legnagyobb szakácsa. Ő jókor volt, jó helyen, nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett, a média lehetőségeit nagyon jól kihasználta. És akkor létezik az Alain Ducasse, egy francia szakács. 11 Michelin csillagja van, a világ legnagyobb élő szakácsa, és mai napig dolgozó aktív szakácsa, és 100 emberből 100 nem tudja, hogy kicsoda. Sőt, még lehet, hogy a szakmában sem, mert az oktatási rendszer nem engedi meg, hogy a diáknak elmondjuk, hogy ő kicsoda. Tehát ennyire erős a médiának a világa, és ezt most a dubai csokinál ezt lehet tapasztalni, hogy mennyire erős.
És talán 20 évvel ezelőtt, ha bementünk egy cukrászdába, amúgy ugye 20 év nem is olyan sok, mert mi is ugye vissza tudunk gondolni, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt, akkor még szerintem ezek a, én csak úgy hívom, hogy mindenmentes süteményeket nem nagyon lehetett kapni, vagy nem volt divatba, vagy nem volt ennyi beteg.
Ez is egy kicsit hosszabb bokfejtésem lesz, ugyanis nekem a leges-legelső szakmám vegyész. Én vegyész technikus vagyok. Utána lettem cukrász, utána lettem szakács. Én a vegyi kémiai oldalát is látom egy-egy alapanyagnak, egy-egy adalékanyagnak, egy-egy életmódnak, egy-egy húskészítménynek, élelmiszernek nevezett készítménynek. Próbálok szépen fogalmazni, és divathullámnak, ugyanis én időszülők gyereke vagyok, édesapám 100 lett volna az idén, és paraszt családban nőttem föl. Ott nem csirke mellett ettünk, hanem a kukoricán udvarban megnevelt csirkének minden részét megettük, mert mindenben, a májától kezdve mindenben van valami. Paradicsomot nem ettünk karácsonykor, csak akkor, amikor volt a kertben, és nem vettük meg a mandarint, mert árban sem tudta megvenni, meg akkor nem lehetett egész évben mandarint, banánt kapni, mert karácsony előtt lehetett két hétig kapni, fel kellett előtte íratni egy-egy kilót, de megettük a saját termesztésű almát, ami nem volt nagyon vegyi kezelve, hogy elálljon hetekig, hónapokig. Ugyanakkor a disznónak minden részét megettük. Na most ez a mai világban már nem így van. Már eljutottunk oda, hogy amikor pucolt hagymát és pucolt krumplit lehet kapni az üzletekben. Tehát én értem, hogy rohanó világban élünk, én is. De ahhoz, hogy én normális alapanyagot egyek, mondom vegyészként, bármennyire rohanó életet élek, három munkahelyen állok helyt, plusz család, plusz otthon van egy kis kertem, 2,5 hektáros kis gazdaságom, és én még a kenyeret mai napig magamnak sütöm. Mert tudni szeretném, hogy mit eszek. Mert egy kenyér, ahogy az iskolában tanultuk, liszt, víz, kovász vagy élesztő, és egy nagyon pici só. Na most megnézzük a bármelyik üzletbe vásárolható toszt kenyeret, tartós kenyeret. Hú, de jó, 3 hétig eláll a kenyér. Mitől? 30 centi a felsorolás az adalékanyagoknak. Ettől áll el. És ez a szervezetbe, ez mind az évek során lerakódik. Már a gyerekek ezt eszik, akiből lesznek a szülők, a kismamák, átadják a születendő gyermeknek, és lesz az allergiás. Mint édesapám is 80 éves, azt se tudtam, mi a glutén. Jó, cukorbetegség, vérnyomásbetegség volt, de nem volt lisztérzékeny, nem volt tojásérzékeny, nem volt ennyi érzékeny. Egyrészt az orvosok sem vizsgálták, másrészt normális élelmiszert ettek, és nem is alakult ki. Ez az én magánvéleményem.
Igen, tehát ahhoz, hogy egy háziasszony jó finom ételt tudjon főzni, nem jó fazék, jó edény kell, hanem jó alapanyag.
Igen, igen, engem is megkeresnek ilyen mai felkapott edény, hogy ilyen olyan luxus edény több 100 000 forintért vegyek, és én ez a máncos lábasokba főzök, mert én felforrásom szerint nem az edényem múlik, hogy jól táplálkozok vagy nem, hanem azon, hogy mit teszek abba az edénybe, és azt hogyan készítem el. Mert például én mikrohullámú sütőt sem használok. Szintén azt mondom vegyészként. Mert az érem másik oldalát is látom. És 50 éves vagyok, egyetlen csillag nincs a vérképemben, semmire allergiás nem vagyok, a világot elviszem a hátamon.
És egy záró kérdés, hogyha a cukrászattól meg a versenytől indultunk el, neked mi a kedvenc süteményed, amit mondjuk a saját kedvedért is megsütnél?
Ez érdekes, a klasszikus hókifli. Anyukám receptje alapján. Vagy a zsebó, ez a kettő. Ez bármikor, bármilyen mennyiségben.
Igazi dióval.
Igen, saját magam által termelt dióval.
És akkor ha ételt főznél magadnak, akkor az mi lenne egy főfogás? Kedvenc?
Hát ez már egy kicsit bonyolultabb kérdés, mert most így felvillant előttem a hurka kolbász, a töltött káposzta, de ugyanakkor felvillant az igazi olasz pizza. Nagyon nagy rajongója vagyok most az olasz konyhának. Egy jó kis olasz tésztaétel is. Éppen én most ugye este készül ez a riport, én holnap reggel 6-kor a Rómába tartó repülőn fogok ülni, úgyhogy, és odakint fogok olasz ételt enni.
Akkor legyen ez a végszó, és akkor még itt a mai vacsorához is azért jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Az egészséges étkezésről és életmódról Erdős Hanna olimpiai és világbajnok mestercukrásszal és cukrászmesterrel beszélgettünk.
magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Elhangzott műsorunk a 2025. január 19-i adásunk szerkesztett ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.